Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténk, az 16. adása, pontosan 34 évvel azután, hogy a Steaua Bukarest egy emlékezetes mérkőzésen büntetőkkel legyőzte a Barcelonát. Nekem ez volt az első olyan sportélmény életemben, amikor szurkoltam egy csapatnak, úgyhogy mindenkitől az elején azt fogom kérdezni, hogy neki vajon mi volt az. Rögtön kezdeném Monc Attilával.
Sziasztok, köszi Galus a kérdést. Nyilván majd megyei bajnoki meccs, és az Ácsi Kinizsinek szurkoltam rajta egészen biztosan.
Neked nem a takaró alól kellett megnézned a végét, mert engem már elküldtek aludni a 11-esek alatt.
Én életem első sportesemény, biztos, hogy aludtam, mert 6 hónaposan a nagypapám vitt ki, az volt a vasárnapi sétáltatás, hogy mentünk a megyei bajnoki meccsekre.
Mondjuk nyilván akkor még nem szurkoltál senkinek.
Akkor még nem, azt olyan 3 évesen kezdtem el. Körülbelül.
Korán kezdted, ügyes vagy.
Bizony, és 6 évesen már járhattam egyedül meccsre.
Itt van velünk Haraszti Ádám is.
Hello, bizony, Ádám. Sziasztok, hello!
Neked mi volt az első olyan sportesemény, amikor tudatosan szurkolni kezdtél valakinek?
90-es japán nagydíj, és ezt most gondoltam végig, hogy egészen pontosan, mert nyilván nagyon, nem tudtam, hogy hirtelen eldönteni, hogy mik azok az emlékek, amelyekre valóban emlékszek, meg mi az, amire már egy utólag, utána nézve így összemosoltak egy kicsit az agyamban, de onnan lett egészen világos, hogy ez volt az első verseny. Ugye nagyon hasonlóak voltak az események a 89-es japán nagydíjhoz, amikor végül is Prost lett a világbajnok, itt már Sennával nem egy csapatban versenyeztek, hanem Prost ugye elment a Ferrarihoz, és hát ugyanúgy végződött tulajdonképpen az első kör, mint egy évvel korábban, szépen kikötöttek a kavicságyban a rajtot követően, és onnan nem sikerült kisilabizálnom, hogy ez volt az a verseny, amit már láthattam, és mert emlékszem arra a sztorira, hogy szegény Alessandro Nannini már nem tudott ott lenni a rajtrácson, mert volt valami helikopter balesete, ami miatt nagyon súlyosan megsérült a keze, és Roberto Moreno vette át a helyét, aki aztán dobogón is zárta szépen ezt a versenyt.
Itt van velünk Szaniszló Csabi, akik Baskával már csak úgy tudják életben tartani az alley-oopot, hogy Dávid Kordélt hívják vendégnek.
Minden második alkalommal történik ez meg, nagyon félünk is, hogy 3 epizóddal is a Máté Pállal forgatott cucc előtt vagyunk az iTunes listán, úgyhogy ettől jelentősen tartunk valóban. Nem nagyon merjük még megmondani neki, hogy is áll most a tabella.
De holnap már csak a horgász tabellát is fel, úgyhogy nyugodtan mondom neki.
Kornélan megint jót beszélgettünk. A Last Dance meg most már olyan lesz, mint eddig volt, aminek arról beszélgettünk pont, hogy ennek örülünk, vagy nem örülünk, de végül is örülünk neki, mert tök jó például, hogy mondjuk a fiamnak így aztán lesz egy teljes képe Jordanről. Én mondjuk sose fogom megtudni, hogy az 520 óra, amit forgattak a 97-98-os szezonban, az miről szólt, de mindegy, így is jó.
Én érzem, hogy lesz ebből egy második szezon, tehát annyi cucc marad a nyakukon, hogy nem létezik, hogy ezt eldugják valahová.
Persze. Meg hát múltkor már kérdezték a producert, aki a Jordan oldalánál, hogy és ez volt akkor az utolsó dokumentumfilm sorozat, amit Jordanről forgattak, és akkor szinte kikérte magának, hogy ennek 98-ban vége lesz. Ami utána történt, arról még biztos fognak forgatni. Úgyhogy...
Kár lenne nem megmutatni, hogy mit csinált Washingtonban.
Igen. Aztán Charlotte-ban tulajdonos.
Na, a Last Dance-ről majd még beszélgetünk egy kicsit később. Csabi, neked mi volt az első sportesemény, amikor már tudatosan szurkoltál valakinek?
Hát nekem ez viszonylag későn volt, az első ilyen nagyon komoly élményem, az 10 évesen a 92-es barcelonai olimpia volt, amit én szerintem soha nem voltam annyira lelkes, mint akkor. És én szerintem azzal kezdtem ezt a sport imádatot. Már szerintem én már pontosan nem emlékszem, 1-2 évvel korábban már ilyen megveszekedett Nigel Mansell szurkoló voltam. Ne kérdezzétek meg, hogy miért, szörnyű kínos. És aztán ez az olimpia volt az, amit én egész nyáron szerintem egy másodpercre nem vettem le a szemem a tévéről, és végignéztem, úgyhogy én ott nagyon szurkoltam Egerszeginek, Darnyinak, Kovács Antalnak, Reptának, Szabó Becén, mindenkinek szörnyen szurkoltam, jegyzeteket vezettem. Úgyhogy nekem az volt az első ilyen.
Emlékeim szerint Bőn bácsi a szomszédokban fogadó versenyt tartott a lakótelepi gyerekeknek a 92-es Barcelona olimpia alatt. Lehet, hogy te is gyerhettél volna nála.
Hát ő gazdag réten volt, én Nagy Kovácsiban.
Igen, de lehet, hogy nem Bőn bácsi volt az már, hanem Kutya úr, de ez lényegtelen. Itt van velünk Budai Zoli is. Hello, Zoli!
Sziasztok! Most akkor megint meg fogom kapni, hogy mennyire fiatal vagyok. Nekem az első élmény, ami mondjuk nem feltétlenül nagyon szurkolós még, de ez a 98-as foci VB, és mondjuk ami már igazán szurkolás, az legyen akkor a 2000-es EB-n az olaszoknak, ami egyből yes. Akkor egy óriási csalódás is. Tehát az, annak a meccsek a legvége, az még mindig azért egy ilyen seb.
Na jó, én itt szeretném megjegyezni, hogy én meg a hollandoknak szurkoltam rettenetes módon azon az Európa-bajnokságon, és ez egy sem neked, akkor én mit mondjak az elődöntőről?
Ez egy gyönyörű meccs volt. Támadó foci példája.
Abszolút. Csak nem az olaszok részéről. Jó, mondjuk ott volt egy csúnya kiállítás, ami azért, hogy nem volt túlságosan fennmaradjunk annyiban.
Hát az egy bökös 11-es lelkileg eldöntötte szerintem azt.
Hollandok kirúgták magukat az előző meccsen, ott 6-ot lőttek, az bőven elég volt nekik.
Ja, Bosszfeldt is kirúgta a 11-est a vérbe.
Nem, ő szerintem laposan, és alig ment el a kapuig, Stam lőtte.
Tényleg.
Stam lőtte a világjogos.
Igen.
Az a meccsen ott voltam, basszus.
Hát, ha a Budai Zoli nagyon fiatal, akkor ez mit jelent? Bocsánat.
Az Attila egy idős velem, úgyhogy engem légy szíves, ne sérteges. Jó, ő lehet. Itt van velünk Bencsics Márk is. Hello, Márk.
Hello, sziasztok. Nekem az első ilyen élmény, mint szurkoló, az a harmadik, nem, BKV előre foci meccsen volt, ahol a bátyám focizott még utánpótlás szinten, és emlékszem, nagyon kicsi voltam, de kérdeztem anyát, hogy hol van a bátyám, honnan lehet felismerni, és a 22 játékoson belül volt egy játékos, akinek vérvörös feje volt már az 5. percben, fel alá futkozott, az volt a bátyám, úgyhogy nagyjából hasonló vérmérsékletűek vagyunk, na ez volt az első sportélményem időben egyébként. Tök érdekes, de én Schumacher Drucker voltam Benettonos időszakában, azért vicces, mert a Ferrari időszakában már gyűöltem, és a legutáltabb személy volt a szememben, úgyhogy azóta másik gyerekkoromban álltak sírásig tudtam hisztizni, hogy már pedig Schumacher a legnagyobb király, és nem Senna.
Hát pedig azt hittem, hogy a vörös fej után a vörös autó következett, de akkor ezek szerint mégsem. Itt van velünk Petúr Andris is. Szia, Andris!
Hello!
Neked mi volt az első olyan sportélmény, amire emlékszel, hogy szurkoltál valakinek?
Hát az, hogy szurkoltam valakinek, az mondjuk evidens, mert ez egy magyar válogatott futballmeccs lesz. Inkább nekem az az érdekessége, ez a 87-es magyar-lengyel, és ez a bizonyos Détári féle gól, amikor ott flipperezett a labda a vason, mert hogy ugye egy éve korábban volt az utolsó VB, amin kint voltunk, és abból nekem egyetlen egy kocka nincsen meg, ami nagyon fura, mert én apukám mellett rengeteg sportot néztem, és nyilván ez a VB is ment a tévében, de hogy én hogy lehet, hogy ebből egyetlen kockára nem emlékszem, és nekem ez a 87-es magyar-lengyel maradt meg, ezt nem tudom. Én amire emlékszem, az, hogy megvoltak nekem, hogy kik a nevek. És ugye akkor volt a Détári, meg a többi, de hát én akkor még csak annyit tudtam, hogy a Détári. Fogalmam nem volt, hogy mi a kereszt neve. És amikor berúgta ezt a gólt, akkor én ott nagyon örültem, és megkérdeztem, hogy egyébként ez a Détárinak ez a teljes neve, vagy mi az, hogy Détári, mert ez egy fogalom volt, és mondta apukám, hogy Détári Lajos. És abban a pillanatban valami oltári röhögés tört ki belőlem, mert valamiért, nekem akkor 8-9 évesen, az, hogy Lajosnak hívják a Détárit, ez valamiért vicces volt, főleg úgy, hogy Szörnyeteg Lajos történetei akkor már Lajos néven már abszolút része volt az életemnek, és én arra emlékszem, hogy flipperezik a labda a vason, és én azon röhögök, hogy Lajosnak hívják a Détárit. És akkor innen indult, és aztán onnantól már igazából minden nagyon éles, és a 90-es VB, aminek az összefoglalója meg volt VHS-en, és kb. Minden délután végignéztem az akkori telesportos összeállítást, az már kristálytiszta, sőt, mai napig a 90-es VB-ben vagyok leginkább otthon, annak kb. Minden gólját meg meccsét emiatt tudom, de az, hogy Lajos a Détári, és a labda flipperezik a vason, nekem ez az első élményem.
váltsunk egy kicsit frissebb élményekre. Az első témánk a karantén király sorozat lenne. Andris, hogy érzed magad jelen pillanatban? Most már azt elárulhatjuk, hogy eddig felvettünk 6 adást, amiből a nézők eddig 2 láthattak, és most szombaton egy egészen parádés összecsapás kerül majd képernyőre, ahol Dávid Kornél és Németh Isti szedi szét egymást.
Ja, az is nagyon jó lesz, meg így, igazából mindegyiknek van már számomra emlékezetes pontja, úgyhogy remélem, hogy ez úgy is jön majd át, hogy mindegyikről lehet majd beszélni, meg lehet majd kirakni online egy csomó olyan apró részletet, amire tényleg lehet röhögni. Hát szerintem belejöttünk, tehát nagyjából mi is mostanra kezdjük azt megérezni, hogy amit itt összepakoltuk ezt a projektet, ez igazából mire jó, hol vannak a határai, mi az, amit el kell venni belőle, mit kell hozzáadni még, de ami nem változott, az, hogy aki ebben benne van, az legkésőbb az első játék után rájön, hogy az igazából óriási nagy buli, és a győztesek igazán boldogan mennek tovább, senkinek sem nyűg, és a vesztesek igazán szomorúan esnek ki, és ez az utóbbi az, ami az igazi jó hír, úgyhogy én már nagyon várom igazából azért a második kör, amikor ugye már a legjobb 8 között leszünk, mert akkor mindenkinek megvan már az élménye, megvan a gyakorlata, presztízs értékű az, hogy ők már tovább jutottak, és újra meg újra ki kell találniuk mondjuk az otthoni aktivitásukat, hogy ugye kinek mennyire nagy a fantáziája, kinek mi maradt még a talomban. Úgyhogy remélem, hogy ez tényleg csak fokozódni fog egészen majd a döntőig. Ami nem tudom, mikor lesz, azt majd kitaláljuk együtt, hogy mikor legyen a döntő.
Igen, provizórikus dátumaink vannak, ezeket egyelőre hagyjuk, mert aztán ki tudja, hogy gyorsul fel a világ. Márk, kérlek, spoiler nélkül mesélj nekem arról, hogy milyen volt Dombi TV-vel összecsapni. Ne áruld el, hogy mi lett a végeredmény. Pici apró részleteket eldobálhatsz. Én rettenetesen jól szórakoztam azon a felvételen.
Hát kezdjük ott, mint Andris mondott, az teljesen helytálló. Tehát, hogy elkezdesz játszani, izgulsz, és egyszerre röhögsz, vigyorogsz a másikon, meg néha magadon is, hogy mit műveltek. És...
Jó, mondjuk azzal a bajusszal, amiben megjelentél a képernyőn, nem volt.
Jó, igen, az már adott egy felütés, főleg, hogy állandóan most már tényleg a számba is lóg, de hogy Tibi zseni. Tehát azt kell mondanom, hogy szerencse, hogy nem szintévesztő, és valamink annyiba, hogy ez egyértelmű erőssége. Tehát nem tudom, hogy a futballpályán volt ebből problémája, de remélhetőleg nem. Imádtam minden pillanatát.
Hát dehogy nem. Hát most jöttél rá. Hát Dombi Tibi, aki mindig nagyon jól elfutott, és nem minden beadásra ment jó helyre, akkor ez a megoldás.
Igen. Egyébként tehát ez nem túl nagy spoiler. A Márk és Dombi Tibi párharcából kiderül, hogy hány kék ér egy zöldet.
Ugye, hogy a változnak a szabályok, mi is újat tudtunk alkotni egy adáson belül, rohadt jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy tényleg le a kalappa mindenkinek, aki ebben részt vett és kitalálta a részleteket. Nagyon nagy buli belül, remélhetően kívül is, akik nézik, ugyanígy vannak vele. Tibi pedig zseni, de hát ezt már azért párszor tapasztaltuk.
És mennyire indokolatlan? Mert ez volt a kedvenc jelzőm, amit folyamatosan használ le vele kapcsolatban, egyébként már adás előtt is, hogy az egész pali indokolatlan.
Tehát engem minden, tehát ez a fél óra, vagy nem tudom megnyíni azt az egész, megerősített, hogy a csávó amúgy egy ilyen hihetetlen dolgoknak a tárházza, és szerintem tehát vele lenni, ez biztos, hogy mindig valami új ilyen örök élmény születik. Tehát a Trash Talkban is pont ugyanez volt, most is ez volt, úgyhogy imádom, ez kurva nagy forma, tehát hogy majd látják az adásban, és zseniális.
Igen, hát ugye van egy olyan rovata a műsornak, hogy egymásról meg kell állapítani, hogy igaz vagy hamis az állítás, és összeírtam a világ legnagyobb marhaságait hamis állításnak a Tibinél, de nála éreztem a legfontosabbnak, hogy elküldjem neki, hogy Tibi, mindent el tudok képzelni, úgyhogy mondd meg, légy szíves, hogy ezek tényleg hamisak-e. Azok voltak.
Hát és nekem ebből kell tippelni, tehát tényleg, amikor veled szembe ott van a Tibi, és tényleg a három dolog, amit leírtatok, az mind három simán ráhúzható, akkor tűz, és azt mondod, hogy na jó, hát akkor valahogy szelektálni kell.
Képzeld el majd, milyen nehéz dolga lesz Lékai Máté, a visszatérő Lékai Máté, én a Kovács Sanyival szemben, mert aztán a Sanyiról is bármilyen állatságot el lehet képzelni, úgyhogy...
Akkor most visszakapta? Ő lesz a visszatérő?
Igen, Máté a visszatérő. Úgyhogy van egy újabb esélye kiesni ezúttal Kovács Sanyúval szemben. Na menjünk tovább. Attila, örömhírt kaptál. és az egész Sport TV örömhírt kapott. Mesélj erről nekem, légy szíves, visszatér a Bundesliga.
Május 16. Az örömhír, az most olyan, hogy pillanatnyilag nagyon nehéz így felfogni, mert annyira belefáradtam abba, hogy nehéz így észnél lenni. Lényeg az, hogy az európai top bajnokságok, vagy európai bajnokság közül a Bundesliga az első, ami újraindul. Hát elég kemény harc volt, nyilván teljesen németes ökörséggel fűszerezve, mert arra kapott engedélyt a liga szerdán, hogy május második felében újraindulhat. Ezek után szerda este kiküldték a közleményt, hogy május 15-e lesz a rajt, majd ma a sajtótájékoztatón bejelentették, hogy május 16-a, mert azt mondták Merkel asszonyék, hogy május második felében indulhat újra a bajnokság. 15-e még első fele, az nem jó. 16-a második fele, az már jó.
16-a milyen nap?
Szombat.
Hát,
16-a pont a közepén, nem?
Igen.
15 és fél, ugye?
De és akkor délután már lehet, 15-30-kor lehet meccset játszani.
Hát, lényeg okay, az, hogy
jogos. A német precizitás.
Így van.
Ez így van, ezért nem péntek esti meccsel kezdődik a Bundesliga, hanem szombat délután egy Dortmund Schalkéval. Lássuk be, a Düsseldorf Paderbornhoz képest minőségi előrelépés. És van hétfői meccs az első fordulóba, ami szintén egy egészen értelmesnek tűnő Werder Bremen Leverkusen meccs lesz. 6 meccset fogunk adni az első fordulóból, az már biztos. A Dortmund Schalkén túl a Lipcse Freiburgot, a Frankfurt Mönchengladbachot, a Köln Mainzot és az Union Berlin Bayernt is még.
Na, én azt várom a legjobban.
Gondolom.
Hát valamelyiket biztos, hogy megnézem.
Nem.
De hát valamelyikben biztos belenézek 5 percet.
Beleszel osztva a csere szerkesztődek, és véletlenül befutsz. Belefutsz az egészbe.
Azt szerintem a csehen nem adjuk a német focit, de teljesen.
De dárc lesz.
Ja, jó, rendben. Valamelyik ötök, Andris, Ádám, közvetítitek valamelyik meccset?
Hű, szerintem ez annyira friss még ez a történet, hogy szerintem még nincs is benne a mi jövőleti beosztásunkban, vagy mi nem kaptuk meg.
Beosztásom biztos is, mert a gridben is egy órája van benne körülbelül.
Na, ezért úgy.
Jó, rendben. Akkor maradjunk a technikai részleteknél. Lesz-e stúdió? Lesznek-e stúdió vendégek? Hát, vagy csak a meccseket közvetítjük jelen pillanatban?
Attila. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy lesz stúdió. Az első meccse. Aha, jaj. Az a döntés született egészen legmagasabb szinten, hogy legyen stúdió. Nagyon szigorú szabályok mellett a nagy stúdióban lehet, mert ott lehet biztosítani mindenféle távolságtartást, és egy nap egy szakértővel fogjuk végigcsinálni, amennyire én tudom.
Műsorvezető lesz?
Máté Pál feladata ennek az eldöntése és koordinálása.
Azt hiszem, hogy ő lesz, igen.
Figyelj, nehezen tudom elképzelni, hogy a Dunai pontyok világából a stúdióba menekülne.
Szerintem a Pali horgászás után tökéletesen alkalmas műsorvezetés.
Az baj, hogy ez még közben vannak ezek a meccsek.
Láne!
Tehát De figyelj, a Germánia az egyelőre sajnos nem lehetséges, mert a kis stúdiót azt nem érezte senki sem annyira üzembiztosnak, hogy azt bevállaljuk, és a nagyba sem szeretnénk túl sok kockázatot vállalni. Ugyanakkor ez most egy baromi nagy dolog szerintem, hogy több mint 2 hónap után lehet élő normális focit mutatni, és úgy érezték a vezetők, hogy ezt meg is kell akkor most mutatni, nem csak abba a 90 percben, amit a pályán töltenek a csapatok, hanem kicsit többen.
Azért ebben erősen megjelenik, amellett nagyon boldogok vagyunk az Angela Merkeli világ, mert azért az rögzítsük, hogy a kis stúdióban a műsorvezető és a szakértő, hogyha az asztal két végén áll, akkor egymástól légvonalban mintegy 3 méterre helyezkedik el, a nagy stúdióban viszont egymástól mintegy 4 méterre ül. Ezt picit május 15-16-nak érzem, de ez jó amúgy.
Én őszintességet hozok, én a nemre szavaztam a stúdió kapcsán. De nyilván az én szavam volt a leghalkabb a történetben.
Mert hogy féltesz minket?
Én azt gondolom, én ebből a szempontból óvatosabb vagyok, igen, én azt gondoltam volna, hogy én még egy 2-3 hetet kibírtam volna stúdió nélkül. Tehát benneteket alapból nem, de... Nem rosszul fogalmaztam.
De hát mást is meg fognak osztani.
Tehát az a baj, hogy mást is. Tehát, tudom rólatok, hogy otthon vagytok, nincs senkivel kontakt, Ádiék ráadásul be is járkálnak elég gyakran, de ott most fel fognak tűnni olyan emberek is, kollégák is, akikről nem tudom azt, hogy az elmúlt napokat, heteket mivel és hogyan töltötték. Tehát értetek melegkedességet vállalni a többiekért, csak reménykedem, hogy ugyanúgy tartották ezt a karantén részt, ahogy ti.
Hát maximum magunkat sminkeljük.
Tehát te már gyanúsítottakat is találtál ezek szerint.
Szép. Nekem ez a kérdésem elsősorban Andrishoz és Ádámhoz szól majd, aztán utána a többiek is mondják el a véleményüket. Ha eddig bármilyen ok miatt zárkapus meccset közvetítettünk, akkor mindenki azt mondta, hogy ez a futball halála, ez borzalom, teljesen hangulattalan, stb. Ebben a szituációban viszont ez egy kényszerűség.
Ebben a szituációban ez a reneszánsz maga.
Igen, tehát mennyivel lesz ez másabb? Tehát nyilván sokkal jobban fogod érezni magad, hogy 2 hónap szünet után élő sporteseményt közvetítesz, de ugyanakkor te csinálnál ezzel valamit? Tehát voltak olyan opciók Spanyolországban és Angliában is talán felmerült, hogy előre felvett hangokat fognak bejátszani a stadionba, hogy ne legyen akkora csend.
Nyilván, hogy mondjam, tehát az ötlet nem rossz, meg próbálkozni nyilván érdemes azzal, hogy most a nézőknek is furcsa lesz, tehát ez teljesen egyértelmű. Az meg a másik, hogy ekkora figyelem még zárkapus mérkőzésekre nagyon Németországban nem irányult szerintem, mint most fog. Főleg itt rögtön ugye erre a Dortmund sálkére, tehát rögtön egy ilyen meccsel kezdünk majd. Egészen elképesztő lesz ilyen szempontból mindenki számára, meg furcsa lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak egyébként valóban csinálni, vagy kezdeni ezzel bármit, hogy ne legyen olyan teljes kongás és üresség ennek az egésznek az atmoszférája. De önmagában meg, hogy mennyire érdemes vagy sem, nem tudom. Tényleg kíváncsi vagyok, itt igazából jó ötletem ezzel kapcsolatban, nekem sincsen, vagy nekem nincsen.
Hát ez lehet, így az első időben még aztán félek, hogy ezt hozzá kell szokni, mert ugye ez kétlem, hogy a szezon másképp fejeződne be, mint zárkabusan.
Biztos, hogy nem tudod. Andrés, ki van mondva Németországban, hogy augusztus 31-ig nem lehet tömegrendezni.
Akkor így van. Tehát, hogy igazából szerintem az elején még mindenki annyira éhes lesz, hogy nézőként, kommentátorként örülni fog annak, hogy van miről beszélni. Még inkább az a veszély, mert ugye egy picit nehéz közvetíteni az átkapus meccset, mikor megemeled a hangod, az picit hülyén fest időnként, meg úgy nehéz úgy tényleg ezt ilyen híradós, vagy a színházi közvetítésnek is föl lehetne fogni, mikor ott valaki csak sutyorog a rádióhallgatóknak, hogy akkor éppen most balról takarásból bejön a női főszereplő. És inkább én arra figyelek majd, azt hiszem, hogy ne túljuk túl a nagy lelkesedést, tudjátok, mint a, hát amit szokás mondani, amikor kijössz a dugóból egy autópálya, amitán álltál 1,5 órát, na az a legbaleset veszélyesebb, mert mindenki rááll a gázra, hogy végre lehet haladni, és akkor szokták össze-vissza törni egymást. Úgyhogy én inkább szerintem az lesz a gond, hogy így ne túljuk túl, miután 2 hónapja nem csináltunk semmit. Hát biztos erre is beállunk. És aztán biztos baromi nagy felüdülés lesz az ősszel, mikor majd zajonganak Berlinben.
De srácok, azt hadd kérdezem, hogy nem voltam még így ilyen helyzetben, hogy aktívan kellett volna 2 órákat kommentálni. Mennyire hiányzott az elmúlt időszakban, hogy beszéljetek élő sportról, nem pedig konzervanyagot mondjatok alá, akár stúdióból, akár otthonról? Mekkora a diffi a kettő között?
Itt pont délután Bartozóval beszélgettünk, ugye a Tiszta Kezeket felben az Instagramon arról, hogy a kézilabda olyan szempontból ugye különösen érdekes a számunkra, egyrészt nyilván ugye az egyik legfontosabb sorozat teljesen egyértelműen a 2 bajnokok ligája, amit közvetítünk már csak a magyar csapatok miatt is, de ugye azért is, mert nekünk ezek azok a sportesemények, amelyeket ugye helyszínről tudunk közvetíteni. Az meg ugye már egy külön bónusz, hogy még ráadásul szurkolhatunk magyar csapat sikerének is, és hogy ez a nagyon nagy differencia. És ettől még nagyon messze vagyunk, hogy ezt a teljes élményt megkapjuk majd, mert nyilván, hogyha legközelebb egyáltalán helyszínről közvetítettünk bármit, akkor se valószínű, hogy nagyon lesz szurkoló a környéken. Ez az, ami nagyon különleges, meg nagyon más. De nekem ugye tényleg abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy egyrészt folyamatosan jártam be dolgozni tulajdonképpen ugye az elmúlt hetekben is, és persze nem élő, meg nem aktuális sporteseményeket közvetítettünk, de olyan tök jó dolgokat tényleg itt főleg az NBA-ből, ugye régi meccseket, de akár most a héten pont holnap fog majd adásba kerülni egy 2010-es Werder Bremen-Valencia meccs, ami szintén szenzációs volt, és ezeket meg nem tök jó volt megint. Tehát, hogyha itt volt az ürömben valami öröm, akkor az tényleg ez volt nekem legalábbis abszolút, hogy ezeket a dolgokat így elő lehetett venni, és tényleg remélem, hogy lesznek még azért hasonlók a későbbiekben is.
Most, hogy elérhető közelségbe került az, hogy tényleg sporteseményeket rendeznek, ki hogy képzeli el az első olyan sporteseményt, amelyiken személyesen részt vehet? Az mindegy, hogy nézőként, sportolóként, vagy akár csak dolgozna rajta, de hogy képzelitek ezt el? Jó, akkor elmondom én az elején. Én úgy képzelem el, hogy az első hoki meccsre biztos, hogy elmegyek, de lehet, hogy háttalálok a pályának, és emberekkel fogok beszélgetni, mert az is borzalmasan hiányzik, hogy személyes kontaktusban emberekkel csacsogjak. És aztán majd mindig hátraforduljak, és így hú, akkor nézzük meg a kivetítőn a gólt, ja nem, nincs kivetítő.
A teljes csomag még valószínűleg sokáig hiányozni fog, tehát így pont ez volt itt a beszélgetésünknek a tárgya az Oliver is aztán délután, hogy most így első körben, amit remélni mer az ember, hogy mondjuk élőben sporteseményen részt vett, az mondjuk valami EHF kupaselejtező, vagy ilyesminek tűnik hirtelennyében, ahol még az is lehet, hogy mondjuk egyedül kell egy üres csarnokban közvetíteni, hogyha egyáltalán a helyszínen tényleg ott lehetünk, és lesz erre majd lehetőségünk.
Márti, hogy álltok az újrakezdéssel? Beszéltünk múltkor feltevésekről. Történt azóta bármi?
Nem, annyi, hogy a döntőt kirakta a szövetség, hogy elhalasztották, vagy hogy elmarad a mérkőzés, és akkor hozzáírták, hogy ősszel viszont szinte biztos, hogy be lesz pótolva. Úgyhogy egyelőre mi is annyit tudunk, amit kommunikálnak kifelé, várjuk, hogy legyen bármiféle hivatalos tájékoztatás. Egyébként tök érdekes, mert én sporteseményre így heti szinten nem szoktam járni. Régen veled jártunk jégkorommeccsekre, ugye a macmeccsekre, de például a foci meccsre egyáltalán. Azért Budapesten egyébként pont azon gondolkoztam, hogy limitált a lehetőség, hogyha olyan sportot akar látni az ember, hogy heti szinten kijárjon. Tehát ha csak nem nagy sportesemény van. Tehát én nem is tudom belegondolni, hogy mi lesz a következő, ami kimegyek is megnézek, mert nagyon sok vidéken van, és abból meg úgy nem nagyon szokott belegondolni az ember, vagy legalábbis én még nem tartok ott. Egy kicsit nehéz elhinni, hogy hú, sportmeccsre járunk, egyáltalán legyen sport, és akkor majd utána lehet álmodozni, hogy azt az üres Kongó lelátót majd mi megtöltjük.
Igen, nektek lenne ebben válogatott meccsetek is össze. Arról tudtok bármit?
Hát az valószínűleg az el fog maradni. Tehát azzal, hogy tavasszal nem játszanak a csapatok, ezért őszre nem fogják összerántani a válogatottat, mert mindenki formán kívül van, ahhoz kevesebb összetartás van, és úgy néz ki, hogy azt meg majd jövő évre fogják halasztani, és így csúszik minden, csak bonyolult, mert ezzel akkor csúszhatni kell a világbajnokságot, az Európa-bajnokságot, mindent. Úgyhogy most még a Nemzetközi Szövetség matekozik. Én abban bízom, hogy ez szépen fentről fog legyűrűzni majd országos szövetségi szintekre. Nem tudjuk. Nálunk is az van, hogy pár héten belül lehet, hogy kis csoportos edzésekkel indulunk, de ennyi, semmi új.
De akkor ez a sok csúszás, az tulajdonképpen egy évvel meghosszabbítja a te karrieredet is.
Bocs. Jó, beszélsz, igen.
Csabi?
Én sokszor gondolkoztam azon, hogy milyen jó lenne, hogyha az egész család két hetente járna érdi kézilabda meccsekre, ez most már valószínűleg nem lesz ilyen jó a továbbiakban.
Úgyhogy jutott eszedbe.
Nem, ez már így évek óta, de valahogy sose tudtam rávenni a családot arra, hogy legyen ilyen két hetenkénti program, és mivel három gyerek van, ez a továbbiakban sem lesz így valószínűleg, de azt elhatároztam, hogy a bánkkal, a fiammal valamilyen csapatnak a meccseire viszont veszünk bérletet, és legvalószínűbb, hogy ez az Alba a kosár csapata lesz majd, úgyhogy ezt már elhatároztuk, hogy két hetente fogunk járni rendszeresen meccsre, mert elképesztően hiányzik, és pont most van az az időszak, amikor őt is be lehet ezzel egy picit oltani, úgyhogy ez a legnagyobb elhatározás a jövőre.
Te hogy állsz az Alba 9-es kérdéshez? Csak hogy elmondjam, jelen pillanatban ugye az történt, hogy Vojvoda Dávid az Albához igazolt 9-es messzámmal, ami Dávid Kornél messzáma volt annak idején, és vannak olyan hangok, akik szerint a 9-est Kornél miatt már rég vissza kellett volna vonultatni.
Hát ez egy nagyon érzékeny kérdés, amiben én nem is szívesen beszélek bele. Maradjunk annyiban, hogy én úgy tudom, hogy hát hogy mondjam, tehát hogy azért Kornélt régen nagyon nagy becsben tartották az Albánál, ma már nem feltétlenül.
Én is tudok ilyet egyébként, aki egy Fejér megyei jégkorong csapatnál visszavonultatták a mezét, majd amikor egy másik csapatnál igazgató lett és elvitte ennek a Fejér megyei csapatnak egy játékosát, akkor a visszavonultatott mezét lehúzták a csarnokból, és amikor megkérdezték, hogy hol van, azt mondták, hogy mosásban azóta is.
Igen, az egyébként egy érdekesebb kérdés szerintem, hogy, vagy hát a másik oldal ennek a kérdésnek az érdekes, hogy vállalod-e azt, hogy te hordod a 9-es mezt, hiszen lehet, hogy amikor te ugye 9-esben játszottál folyamatosan, mint Vojvoda, lehet, hogy azt mondja, hogy kérem a 9-est, és azt amikor leesik, hogy a Kornél az, akkor nem tudom, hogy fölveszed-e még, vagy inkább azt mondod, hogy mást kérsz. Azért szerintem még bármelyik magyar csapatnál a Kornél mezét hordani, azért ez egy elég kemény teher is, még akkor is, hogyha Vojvoda Dávidnak hívnak. Én nem biztos, hogy kértem volna.
Ez igen, hát egyik meg, hogyha egyáltalán tényleg mondjuk megtörténik, azért nem is gondolja végig, és akkor ez csak leesik neki, még mindig megteheti azt, hogy felveszi mondjuk a kapcsolatot Kornélval, nem tudom, hogy ez megtörtént-e, mert lehet, hogy ez a legtisztább ebben a szituban.
De miért most sportolóként, tehát hogy mennyire kell mélyen belegondolni, tehát hogyha nincsen visszavonultatva, akkor is bele kell gondolni abba, hogy miért nincsen, és hogy én nem veszem fel azt a számot, amit én mondjuk ugyanúgy én azt abban a számban játszottam, hogyha elérhető. Tehát hogy nem lehet, hogy ezt így kívülről gondoljuk túl, és ez sokkal egyszerűbben zajlik. Tehát most arra gondolok, hogy elmennék valahova játszani, és elérhető lenne az a messzám, amiben én játszom, akkor ebből nem nagyon csinálnék problémát.
Neked kellett már messzámot cserélni, ugye?
Nekem kellett messzámot cserélni, nem igen, nyilván érzékien érintett az a dolog, de
érzékien? Micsoda?
Jó, figyelj, a Dombival játszott, most mi bajod van?
Majd ezt is meséld el egyszer.
Igazából ugye azért...
Jó, az a sör.
Mert beszélgettünk arról már a karanténkasztban, hogy ki mennyiért vett messzámot, meg ki hogy, és hogy ugye ez Amerikában ez teljesen természetes lenne, hogyha van egy csapatnak egy legendája, akkor minimum kérdőjeles lenne, hogy milyen messzámban játszik az frissen érkező ember, aki korábban azt a messzámot viselte. Magyarországon ez még ennyire nem divat.
Szerintem egyébként meg a Vojvoda Dávidról azt kell tudni, hogy a világ legrendesebb csávója. Tehát ő például nem titok, hogy amikor a karantén királyba kezdtük gyűjteni, hogy kik azok, akik szóba jöhetnek, mi játékosok, akkor én őt felhívtam, és elmondta, hogy ő tök szívesen egyébként most jött haza végre egy hónap után Olaszországból, ahol egyedül volt, mint a kis ujjam, és önkéntes karanténba kellett vonulnia 2 hétre a Balatonra, és iszonyúan bevállalná nagyon-nagyon boldogan, de egy darab kamera sincs nála, ami ilyen közepes minőségű lenne. Ő full karanténban van, 2 napig mindent megpróbál, és aztán elnézést kérve hívott fel, hogy hát pedig a Benke Sziszivel mennyire bevállalta volna, de egyszerűen nem tud most kamerát szerezni. Ne haragudjunk, azok között voltak, akik nagyon-nagyon korrekt módon úgy mondták le, hogy nem tudtál rá haragudni egyszerűen, mert tudtad, hogy hallottad, hogy sajnálja is. Tehát Dávid egyébként simán lehet, hogy én azt sem tudom, hogy miért 9-es. Tehát simán lehet, hogy a Dávid a Kornél miatt is 9-es, nem tudom, csak tippelek. Az is lehet, hogy ő ezt megbeszélte vele, fogalmunk nincsen róla. Én nem tudom, lehet, hogy igaza van a Márknak, én azért, tehát Magyarország kosárlabda, Dávid Kornél, ha én 9-esben játszom bárhol, elvisz az Alba, akkor azért én biztos, hogy belegondolnék, hogy elkérem-e azt a 9-es. Kornélt én biztos felhívnám.
Lehet, hogy megtörtént.
Így van.
Legközelebb, ha megy az Alley-oop-ba, kérdezzétek meg tőle.
Megkérdezzük.
Jó, abban nem akarok beleszólni abban a műsorban. Na, de van valami, ami nagyon úgy néz ki, hogy megelőzi a Bundesligát. Nem előzi meg, dehogy is. De, megelőzi. Jó, össze-vissza beszélek, bocsánat. Szombat éjszaka ugyanis tényleg úgy néz ki, hogy lesz UFC 249. Megérkeztek a műholdadatok. Lesz egy gála. Benne 2 címmeccsel, egy olimpiai bajnok birkózóval, egy nehéz súlyú reménységgel, és azzal a Greg Hardyval, akit az NFL kiutált, miután megverte a barátnőjét, majd utána a UFC-ben is olyan meccseket vív, hogy volt már olyan, hogy megnyerte simán a meccset, de még a mérkőzés megnyerése után egy szabálytalan ütést fontos volt neki bevinni, hogy utána diszkvalifikálják arról. Legalább Greg Hardyról beszélj, Zoli.
Hát az elég sokat elmond, hogy azért nem a morális szintjéről híres NFL-nek is már sok volt Greg Hardy, és nem akarták, hogy az NFL-ben játszom, pedig fájó kimondani, de a tehetsége alapján azért megérdemelte volna, és lett volna helye az NFL-ben, és megint nyilván én nagyon szeretem az NFL, stb., de aki nézi és követi, azért tudja, hogy nagyon mélyre kell menned ahhoz, hogy a tehetséged ne mentsen meg, és ne maradjál benne az NFL-ben. Na hát Greg Hardynak ez sikerült.
Neki sikerült, igen.
Ő ezt nem is cson nélkül, mert ez a Dallas Cowboys még leigazolta azok után, hogy a Carolina Panthers kitette. Tehát azért próbálkozott a Cowboys, és azért ott is egy év után volt az, amikor Jerry Jones azt mondta, hogy jó, ez azért már neki se kell. De abban az is benne volt, hogy tényleg a pályán kívül, a pályán is fegyelmezetlen, tehát edzésre későn ment oda, rossz hatással volt a fiatal játékosokra, össze-vissza tweetelgetett olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, és akkor ott vannak azok az esetek, amiket mondtál, ahol volt barátnőjét, lelökte egy kanapéra, és a kanapén mindenféle lőfegyverek voltak, és ezzel egy időben megfenyegette, hogy megöli őt. Na hát, ő az, aki Dana White-nak kellett.
Igen. A UFC-ben eddig 7 mérkőzése volt, abból 2 no contents volt, vagyis úgy ért véget, hogy valami szabálytalan mozdulatot tett, ami miatt inkább dobták az egészet. 5-2-es a mérlege, ő is verekedni fog. A gálát egyébként nézők nélkül rendezik a helyszínen, reméljük a tévé előtt egy kicsit többen lesznek majd. Nem tudom, még azért nem szakadok el egy kicsit a UFC-től. Volt bármelyikőtöknek tesztje COVID-19-re?
Nem, nekem nem, viszont ma beszéltem valakivel a cégtől, aki azt hiszem, hogy a Groupama Arena parkolójában van ilyen, olyan pendrive, hogy már így szinte előveszed a smartkártyádat is, hogy azt húzd le a végén, mert hogy begurulsz, megkapod a tesztet, kártyával kifizeted, kicsit nyaldosod, orrodba dugod, visszaadod, és aztán utána 24 óra múlva jön e-mailen az eredmény. Szóval, hogy van ilyen, valami 26 ezer forint körül van, nekem nem volt, de van ismerős, akinek már volt.
Oké, a UFC 249 egyik a főmérkőzésének egyik résztvevője, Tony Ferguson fölrakta online, ahogy elvégzik rajta ezt az orbadugós tesztet. Én megnéztem, és nem akarom megcsinálni. Tehát ott azt hiszem, hogy értem azt a különbséget, amikor azt mondják, hogy 4-5 centi között azért komoly különbségek tudnak lenni.
Nekem van közvetlen közeli ismerősöm, akinek meg ilyen új begyből pöttyvértevős tesztet csináltak, az meg abszolút fájdalommentesen, és még nem, hogy aznap azt mondja, hogy órán belül megkapta az eredményt, vagy valami. Ne,
jó, de hát ez biztos az a kínai volt, amire
cserébe azt mondták, hogy nem működik.
Lehet, igen.
Tök fájdalommentes, de a cukra rendben van.
Igen. 15 ezer volt, csinálj vele, amit akarsz. Na, érkezett egy nézői kérdés, a Les Dance-en felbuzdulva, hogy a Les Dance mintájára nem akarnánk-e esetleg egy hasonló dokumentumfilmet csinálni kézilabda csapatokkal, hogy végigkövetni őket egy éven keresztül, és utána szépen összerakni a végeredményt. Jutott valami hasonló bárkinek eszébe?
Hát nekem, ami azonnal beugrott ezzel kapcsolatban, az a 2000-es Sydney olimpiai részvevő női válogatott, ami egyrészt ugye a döntő magában már ugye megéri a történetet, meg ami ott történt, annak nyilván a lélektanára, meg hogy az ott résztvevők hogy élték meg, az nyilvánvalóan egy baromi érdekes sztori lenne alapvetően, de ugye ott egyébként is volt egy csomó érdekesség, tehát például ugye, hogy Lövidóra bekerült abba a keretbe, úgyhogy igazából a csoportmérkőzéseken nem is tudott játszani. Szóval volt ott egy csomó érdekes dolog, amit szerintem fel lehetne bőséggel eleveníteni.
És hogyha most lenne lehetőséged arra, hogy válassz egy témát, hogy ki az, akit most kiválaszthatsz, egy éven keresztül végigkísérheted, az ki lenne, vagy mi lenne?
Aha. Magyart kell mondani?
Azt mondasz, amit akarsz. Úgyse valósul meg.
Valentino Rossi utolsó szezonja.
Tehát igen, ezt most kiválasztod. Uh-huh. Valentino Rossi játszik még?
Játszik, abszolút meg.
Ja, jó,
most
jó,
éppen a legutóbbi, amit lehetett most hallani vele kapcsolatban, most éppen az ott, hogy még azért ő szeretne jövőre is versenyezni, úgyhogy, hát főleg, hogy ilyen fél szezon lesz a MotoGP is, úgyhogy még az egy megvalósítható projekt.
Tehát én Rossit azóta imádom, amikor pályafutás első évben meghallottam
angolul nyilatkozni egy futam után, tehát az mindent vittet.
És ez nem változott jelentősen az azóta eltelt időben. Nem, azért a szókincse bővül, de óriási. Tehát.
És imádom a csávót, tehát az, amit ő csinált, meg tett ezért a motorsportért pályán, bárkívül azt szerintem valami sok.
Andris, neked lenne ilyen álmod?
Hát most két vonalat nyomnék ez ügyben. Az egyik, és ugye egy ilyen figuráról egyszer már aztán pont én beszéltem is, hogy mennyire jó lenne látni, hogy Mourinho egyébként milyen figura. Tehát egy Zlatán filmet mindenképpen lehetne csinálni, ami őt elkíséri kontinensről kontinensre és csapattól csapatig, hogy igazából ez a zlatanizmus, ez miről szól, és ez a látványos melverés és szoborfét is, amit ő, meg kultusz, amit őt körbeveszi, ez igazából honnan jön meg, hogy ebből mi az igaz, meg mi nem.
De az van. Neki van dokumentumfilmje az Zlatannak. Ez így akkor tök jó összeg.
De Zlatának szerintem több dokumentumfilmje van, de a legjobb, amiből igazából szerintem választ kapunk az Andris által feltett kérdésekre, az a, hát azt hiszem, hogy Becoming Zlatan a címe, ami egy ideig fent volt a Netflixen, de aztán eltűnt onnan, és abban az a durva, hogy ennek a csávónak akkora egója volt, hogy ezt 18 évesen kamerák követték mindenhova. Tehát odaadta a tesójának a kis otthoni kamerát, hogy figyelj, vedd fel, ahogy ülök a vonaton, mert ez még egyszer jól fog jönni. És szerintem mindenét többet elmond róla. A Becoming Zlatant azt nézze meg, aki tudja, zseniális.
Magyarul Becoming Zlatan.
Nem tudom, ez a film, ez honnan indul, de hogy ennek esetleg van-e, vagy lehet-e köze az ő származásához, a családja meneküléséhez, tehát hogy azért egy embert meg egy sorsot, az nagyon gyakran ilyen egészen mérő jövő dolgok határoznak meg, tehát engem az nagyon izgatna, most lemaradtam ezek szerint a Zlatán filmről vagy filmekről, de az például valami izgalmas lenne, hogy ennek az egésznek van-e köze ahhoz, hogy őt nem Gustafssonnak, hanem Ibrahimovicsnak hívják. Neked a másik, amit meg lehetne csinálni, és ugye ezekben az a jó, hogyha ezek nem doku anyagokból, tehát archívokból készülnek, hanem valós idejűek, és ugye nem tudod, hogy mi a vége, hogy valóban a kézilabdánál maradjunk, tehát azok a kísérletek, amelyeket a West Ham azért tesz, hogy megnyeri a Bajnokok Ligáját, ugye minden évben van valami dráma, minden évben, ahogyan ugye Attila múltkor idézte azt a Schevinger féle mondatot, hogy nem tudjuk, hogy mit kell még tennünk azért, hogy BL-t nyerjünk. Minden évben történik valami, vagy jön egy Kiel, vagy jön a valaha volt legnagyobb fordítás ugye a Kiel ellen, ez is a Veszprém rovására. Tehát egyszer nekiállni, és ezt a klubot úgy megmutatni ezen a Schevinger féle mondaton keresztül, hogy mit lehet, vagy mit kell még ahhoz tenni, hogy ez a klub, ez odaérjen. És teljesen mindegy, hogy ennek a filmnek mi a vége. Tehát ez akkor is jó, ha nem sikerül, és akkor is jó, ha sikerül, mert leírná ennek az egésznek a kémiáját. Úgyhogy, és ez nyilván aktuális ismeret, azért, mint tudjuk, megint ott van. Persze nem ez az év, ahol egy teljes filmet jó volna leforgatni, de nekem ez izgalmas volna mindenképpen.
Igen, csak hát ugye ez iszonyú nehéz, mert ha azt nézzük, akkor egy sikerekkel teli pályafutás és egy sikerekkel teli időszak után is ez a Last Dance-hez évtizedekkel később készülhetett volna el. Nekem egyszer volt ilyen, nem, többször volt ilyen tervem, és egyszer próbáltuk megvalósítani a jégkorong válogatottal először Kijevben, aztán Kazasztánban, és mind a kettőször pokolian rossz szereplés jött a csapattól, és ez rányomta a bélyegét az anyagokra is, úgyhogy onnantól kezdve nem volt értelme ebben foglalkozni. Tehát annyira függ attól, hogy a csapatnak jó formája van-e, jól jön ki nekik a lépés, vagy nem, hogy ha nem, akkor ők is bezárkóznak, kedvetlenek lesznek, és az utolsó dolog lesz az, amit szeretnének, hogy valaki egy kamerát dugjon az arcukba, hogy na, akkor most mondd el, hogy miért rossz.
De Galuska, egyet hadd kérdezek, hogy itthon nem lehet az, hogy életlenebb is a közeg egy ilyen jellegű mozira, mint mondjuk Amerikában, ahol többször olyan érzése van az embernek, hogy inkább kezelik partnerként az ilyen jellegű történetekben a médiát, mint máshol?
Hát lehet, hogy magunk ellen beszélek, de itt úgy megyek oda hozzájuk, hogy sziasztok, nekem ehhez lenne kedvem csinálni, ott lehet, hogy úgy mennek oda, hogy figyelj, adok egy valak pénzt, és akkor csinálnánk egy ilyet. Tehát azért ott is nagyon, tehát ott valószínűleg azért a tévészerződésekben sokkal több jog. van, ami. Meg ott azért minden csapatnak van saját tévéje, tehát ők sokkal jobban megszokják azt, hogy folyamatosan forgatják azt, amit csinálnak. De azért nekik is vannak titkaik, és valószínűleg ők is rendelkeznek az utolsó vágás jogával.
Ugye az NFL-ben most már elindult ez az All or Nothing sorozat, ami az Amazonon megy ki minden évben, ahol végigkövetik az egész szezont az elejétől a végéig, ami szerintem, az én véleményem szerint sokkal jobb, mint a Hard Knocks, mert a Hard Knocks az augusztusban az edzőtábort mutatja be, és az nekem amúgy eléggé mű, meg ott mindig ugye keresik a sztorit, és mindig megtalálják, hogy az esélytelen újonc lesz majd a sztori, aki igazából soha többet nem játszik semmikor az NFL-ben, míg amikor a szezont végigkövetik, akkor ott tényleg azért eléggé jó dolgok jönnek ki belőle, és akár te több évad volt már belőle, és megmutatja, hogy akármilyen is a szezon érdekes tud lenni. Az Arizona Cardinals, például ők voltak az első évben, ők elmentek az NFC döntőig abban az évben, nagyon érdekes volt. Utána jött a Los Angeles Rams az első évében, 7-9, borzasztó szezon, vagy talán még annál is gyengébb, és annak is megvolt az érdekessége. Tehát amúgy ez az élet a legjobb forgatókönyv író klisé, ez amúgy jogos, mert akit mondjuk érdekel a liga, szinte nem tud olyan dolog történni, hogy ne legyen érdekes az, hogy végigköveted 6-7-8 hónapon keresztül egy csapatnak a szezonját.
Ez iszonyúan sok pénz kell, mert ezt nem tudod máshogy megcsinálni igazából, mint egyrészt fizetsz egy valakpénzt a jogokért, ahogy Galuska mondta, másrészt meg még ráadásul az övé is az utolsó vágás joga, nem tudsz máshogy csinálni egy ilyen filmet, mert csak akkor fognak beengedni tényleg mindenhova, és ugye előre meg kell finanszíroznod, hogy felveszed az egész szezont, ott vagy mindenhol, 2-3 meccseken, 4-5-6 kamerával, meg kell vásárolnod a highlightokat hozzá. Ugye, amit sokszor bezzeg gyerekként szoktunk hozni, ezt a Sunderland Tilight-t, az se úgy indult, hogy a másodosztályból majd kiesés lesz, hanem úgy, hogy feljutás. Aztán kiesés lett belőle, meg tulajdonosváltás lett belőle, és a film egyébként ettől még élvezetesebb lett, tehát én szerintem ebben az Olinak igaza van, hogy akármi is történik, egy ilyen mozi, az tud baromi érdekes lenni, egyszerűen azért, mert amikor egy szezonon keresztül mész végig egy csapattal, akkor tényleg elhiszed, hogy te ott voltál fontos pillanatokban, nem tudom, az átigazolási időszak utolsó 12 órájában végig, és azért vannak ilyen csomópontok, amiket, hogyha jól feldolgozol, az biztos, hogy azokat az élet írja, és mindig azok a legjobb részek ezekben a sorozatokban. Pont azt néztem egyébként, mert kíváncsi voltam, hogy folytatták-e, és hogy idén is leforgatják-e ebben a szezonban, de pont nem forgatnak. Azt mondták, hogy egy kiesés, meg az azt követő, hát ilyen közepes szezon után most úgy döntöttek, hogy ők azzal leállnak a Sunderland Tilight-dájjal, úgyhogy ott nem szakadt félbe a forgatás a koronavírus miatt.
Márk, az utolsó évedről esetleg egy ilyen?
Hát az elég unalmas lenne, így elnézve a mostani állapotokat.
Ne haragudj, de az aktivitás videódat elnézve nem lenne unalmas, jó?
Nem vagyok Jordan, hogy saját magamnak csináljam meg a saját életem dokumentumfilmjét, és úgy alakítsam az egészet, hogy pont úgy tűnjek fel, hogy fel akarok tűnni. Úgyhogy,
egy olyan filmet szívesen csinálnál így visszamenőlegesen, hogy ugyanúgy, mint Jordan, csak beoltod a többieket, hogy ezért akartam nagyon megverni őt, ezért találtam meg.
5 évig nem mondtam neki, mennyire utálom, de hogy rohadt jó elkapó, meg ilyesmi.
Ez a Getcher?
De hát igazából nem tudok választani, több is van.
Na jó, a Real Madriddal összerakták minden idők legrosszabb igazolásaiból álló réválom csapatát, úgyhogy én mindenkitől azt kérném, hogy mesélj el, hogy mi az az igazolás, ami eszébe jut először, hogy nem is feltétlen kell, hogy a kedvenc csapata legyen, hanem az, ami először eszébe jut, hogy a rossz igazolás, ami nagy csinadratával valakit bejelentenek, aztán utána az jut eszedbe, hogy hú, de jó lett volna, ha ez nem történik meg. Ádám?
Hát ez a viszonylag friss most, ami én persze arzanál szurkolok, én csak röhögök, hogy Alexis Sanchez a Manchester Unitedbe került, aztán most meg örülnek, hogy csak a fizetésének a felét kell állni, hogy kölcsön adták az Internacionaléhez. Ez egy nagyon szép történet egyébként is. Tehát, hogy egy játékos, aki már ott eleve dúlt-fúlt az utolsó szezonjában, hogy neki már ehhez se volt egyébként kedve, hogy itt játszon, és akkor ezek után még ráadásul elviszi egy, most abban a helyzetben mennyire volt riválisa, vagy sem a Manchester United az Arzenálnak, vagy az Arzenál nekik, az egy másik történet, de nyilván azért nincsen különösebben nagy barátsága a két csapat szurkolótábora között. de azt ugye azért vicces volt látni utána, hogy mennyire nem jött be neki. Pláne ez a, volt ez a gyönyörű zongorás reklám, vagy beharangozó spot, amit megcsináltak vele, amikor eligazolt oda, aztán az képest meg nagyon csúnyán összecsinálta magát Manchesterben.
Attila?
Philippe Coutinho, Barcelona.
Csú! Mennyi volt a 100 millió?
Száz fölötti összeg, és gyakorlatilag úgy játszott a Barcában, mint mondjuk Galuska futballozott volna kis túlzással.
Én tök jó focizok.
Azért mondtam.
Csak nem szoktam.
És hát most már ott tart a történet, hogy a Bayern ugye azért vette kölcsön, hogy majd utána megveszi, és akkor ő az új irányító. Esély sincs rá, hogy megvegyék, mert ide se kell már. Tehát ő szerintem egy túlárazottan megvett futbalista, akit majd valamelyik angol közölcsapat tippem szerint mondjuk a Newcastle elvisz, és megpróbálja felmutatni koronagyémántként. A Newcastle is csak azért, mert majd mindjárt rájuk szakad a pénzeszsák, és ilyenkor szoktak ostroba igazolásokat végrehajtani első körben.
Andris?
Én mielőtt mondom a sajátomat, azért konkrétan a Reálnál, ha megnéztétek ezt a csapatot, ott vannak nevek. Nekem a messze a kedvenc nevem a Reál listájáról, az Fober. És abban nem tudom, hogy ez mennyire van meg ugye a sztori. Tehát ugye a West Hamtől kölcsönvették ezt a Fobert, és azt gondolták, hogy mivel az egész, ilyen Márk szavaiból élve, amit Tibire mondasz, hogy annyira indokolatlan, hogy azért csak tudja Capello, hogy mi a bánatot akar ettől a csávótól. És nem az a lényeg, hogy az egész kölcsöni időszakban 2 meccset játszott a Real Madridban, hanem hogy olyan sztoriai voltak a csávónak, nem tudta, hogy milyen rendezvénye van, hogy volt olyan edzés, amire nem ment el, és utólag annyit mondott, hogy úgy érezte, hogy pihenésre van szüksége, sőt, a Villarreal ellen, ha jól emlékszem, volt egy csak konkrétan elaludt a kispadon. Igen. Hogy a csávó, aki indokolatlan oda kerül egy ilyen kis csapathoz, mint a Real Madrid, az kihagy edzést, mert nincs kedve, és elalszik a padon. De csak azt mondom, hogy abban a listában azért van sokféle oka annak, hogy miért lehet bekerülni. Az én igazi választásom az Carlos Tevez. És ez egy videó miatt van, amit egyszerűen muszáj megnézni. Ugye Tevez visszament a Bokához, a kedvenc csapatához, majd egyszer csak egy nagy deal keretei között elment Kínába, Shanghai-ba futballozni. A Shanghai ugye föl tudta e pillanatban mutatni a világ messze-messze legjobban fizetett játékosát, mert ugye 40 millió dollár fölött volt az éves pénze. És amit Carlos Tevez 40 millió dollárért művelt, amit volt képen nem csinálni, hát leszakad a plafon. Tehát a csávó azt hiszem rugott 3 gólt körülbelül a 20 pár meccsén, vagy maximum 4-et, elhízott, de úgy, mint az állat, tehát teljesen látványosan elhízott. Utólag úgy beszélt erről az egészről, mint hogy hát ő nyilvánvalóan nyaralni ment Kínába, de a lényeg, amit a végére hagyok, ez a videó. Van fönt egy videó róla, amit akkor én 3-szor megnéztem, hogy nem fake videó-e, hogy a csávó áll a középkörben, jár a labda körülötte, tőle 3 méterre, és nem az, hogy nem fut, nem az, hogy lassan lépked, konkrétan hosszú másodpercekig áll. De úgy áll a csávó, hogy konkrétan nem emeli föl a cipőjét a fűről. És aztán, amikor úgy érzi, hogy ez már így 41 millió dollárért egy picit talán kevés, akkor lép egyet jobbra, és áll megint 10 másodpercet. És ezt végig kell nézni 40 millió dollárért. Egyszerűen nekem, meg kínos mindenkinek nyilván, aki ezt nézi, hogy a kövér csávó ennyi pénzért tényleg úgy csinál. Tudjátok, van az a típusú futballista, aki játszik még, de már igazából nem nagyon tud futni, meg nincs semmi, és úgy várja, hogy ha egyszer oda pattan a labda, akkor azért még berúgja, és akkor még őt lehet ünnepelni. Na ezen pont ez látszott, csak az, hogy az MV kapujától 60 méterre történt az áldogálás, úgyhogy hát ez a videó nálam azóta is kiveri a biztosítékot, úgyhogy Tevez Shanghai-ban ez egyértelműen az én listám élén van.
Csabi?
Hát, én bajban vagyok, mert a múltkor kimondtam azt a mondatot, hogy a Lazio azért nem szeretné, hogy befejeződjön az olasz bajnokság idő előtt, mert különben soha többet nem lesz ekkora esélyük bajnoknak lenni, úgy megtaláltak, nem hiszitek el. Úgyhogy most nagyon önkritikus leszek.
Nem emiatt, hívott?
Nem emiatt, nem, az, amit én hívtam a jövő heti eljúpa. Szóval, hogy önkritikus leszek, nem emiatt, én egy edzőt hoztam, Luis Enriquét. Akit ugye a Róma...
Barszához vagy hova?
Persze. Akit ugye úgy döntött a Róma, hogy óriási találmány lesz elhozni a Barca B-ből, még 2011-ben. Luis Enrique úgy égett meg a Rómában, mint nagyon kevesen előtte, pedig azért az nem kis dolog. Nem jutott be egyetlen egy európai kupasorozatba se, kiesett az EL-ből a Szlován Bratislava ellen a csapattal, és tulajdonképpen elzavarták a következő szezon legelején, hogy na húzzon el innen. Csávó a Celtában ugye egy év alatt úgy építette vissza magát, hogy aztán Barcelona, ahol meg aztán volt olyan szezonja is, amiben 5 trófea. Úgyhogy amikor valami rohadt jó ötletnek tűnik, meg is csinálod, de nagyon nem működik, és aztán utána megnézel, hogy hát lehet, most akkor rossz ötlet volt, vagy nem volt rossz ötlet. Adhattunk volna még egy kis időt, vagy ez máshol nem működik, csak a Barcelonánál. Az volt a legrosszabb edzőigazolásunk.
Oh. Kicsit hasonló volt annak idején Ancelotti a Juventusnál, nem? Amikor nem értette az ember, mondjuk Rómában értette az ember, hogy miért vitték oda Luis Enriquét, de Ancelottiról azért eléggé lehetett sejteni, hogy már a szurkolótábor hozzáállása miatt sem fog működni ez a történet, és hát aztán az is nagyon csúnyán besült.
Zoli?
Én a Facebookot hoztam, NFL-en...
Azt hittem, már az utolsó hírre készülsz.
De amúgy pont a Milánon gondolkoztam, és lehet, hogy kijavítotok, de például az elmúlt mondjuk 20 évből olyan nagyon nagy Milán igazolás besülést, edzőket nyilván, az edzőket, az nem is kell 20 évet visszamenni, olyat lehet mondani, de játékost annyira nem tudnék amúgy a Milánból. Tehát most Redondo megsérült, Pato azért annyira nem volt drága, és ő is sérülgetett, tehát olyan nagy befürdés talán nem. Viszont hoztam Chad Johnson Ochocinco-t a New Englandből, akinek 16 meccsen kemény 15 elkapása volt. Ez azt hiszem, hogy a nem NFL-esek is rájönnek, hogy hát nem túlságosan jó, úgyhogy előtte egy eléggé jó pályafutást lehúzott a Cincinnati Bengalsnál, és a Patriots annyira megérezte, amúgy, hogy befürdött ezzel az igazolással, hogy kikaptak a Super Bowl-ban. Tehát azért egy ekkora hatással volt a csapatra, de nekem ez az első, amúgy, ami eszembe jutott, hogy Chad Ochocinco, mindenki azt mondogatta, emlékszem, hogy kell neki egy kis idő, hogy hozzászokjon a csapathoz, kell egy kis idő, hogy beilleszkedjen, majd a következő héten jó lesz. Összesen egy szezonja volt a New Englandben, és ismétlem 15 elkapás, egy touchdown.
Ő volt az, aki a végén azt nyilatkozta, hogy egyszerűen nem tudta megjegyezni a játékokat.
Igen.
Na, klassz. Na, nagyon hasonló példát hozok. 2003-ban Pierre Lacroix, a Colorado Avalanche GM-je összehozta minden idők bizniszét, legalábbis akkor úgy tűnt, amikor oda vitte Denverbe Paul Carrillát és Tibu Szelámnét, aki annak idején az Anaheimben egy fantasztikus párost alkottak. Carrillával nem volt szerencséje, ő nem játszott rosszul, de folyamatos térsérülése volt az egész szezonban, úgyhogy neki nem ment, viszont Szelámne valamiért nem bírta a denveri levegőt, úgyhogy pályafutása legrosszabb évét hozta. Volt olyan, hogy egyszerűen leküldték a negyedik sorba, minden idők egyik legjobb fiújjátékosáról beszélünk, és playoff meccsen pedig egyszerűen azt mondták neki, hogy figyelj, inkább sérült listára rakunk, mert nem akarjuk, hogy itt játsszál. Úgyhogy ő az, aki utána egy évvel később nagyjából egy olyan 4 millió dollárról lemondva inkább elment Anaheimbe játszani, vagy talán 2 évvel később, és akkor ott utána bajnok tudott lenni, de az valami egészen elképesztő katasztrófa év volt. Úgyhogy egyszer, amikor sikerült találkoznunk Jari Kurrival, a film legendával, akinek szintén egy szezonja volt a Colorado-ban, és az szintén nagyon-nagyon rossz volt, akkor megkérdeztük tőle, hogy vajon mi történik a film legendákkal Denverben, hogy marhára nem megynek, és azt mondta, hogy figyeljetek, én legalább öreg voltam, Tibut nem tudom, hogy vele mi lehetett.
A magaslati levegő.
Igen. Én figyelj, én nagyon szerettem azt a magaslati levegőt. Mark.
Hú, amikor megláttam ezt a cikket, akkor az összes rossz élmény, ami elmúlt.
Hú, tényleg, te reálszurkoló vagy, jól, na haragudj.
Hú, Diogónál összerezzent a gyomrom is, nem csak az öklöm, meg a többinél borzasztó Woodgate-ek, és például Samuel meg Saviola, akik ki is maradtak ebből a sorból, de egyébként a leggázabb igazolás szerintem az Fernando Torres Chelsea-be való átigazolása 2011 környékén. rohadt drágán igazolt, nem hiszem, hogy rekord volt, de hogy iszonyú sok pénz volt, és utólag elmondták már a Liverpool játékosok is, hogy érezték Torresnél, hogy már nem az igazi. Pár évvel előtt a csúcsformában volt, de több sérülése is volt társai, és a Chelsea is elmondta annó, hogy mindig ellenük volt nagyon jó, és az égett bele az agyukba, hogy ez a Torres gyerek, ez rohadt jó játékos, ezen mindig kiszúr a Chelsea-vel, és odaigazolt utána a Chelsea-be, és szinte nem is lőtt gólt. Tehát éveken keresztül úgy játszott, hogy alig lőtt gólt, és árnyéka volt önmagának, úgyhogy szinte a legdrágább igazolások egyike volt.
Márk, ha te beszélsz, akkor tőled kérdezném meg rögtön, hogy te mivel szoktad ünnepelni azt, hogyha új szerződést kapsz?
Hát így, rohadt nehéz helyzetbe hoztál, azért, igen. Mert az a szerződésen túl sok minden nincs, és ha jól emlékszem, tavaly anélkül játszottam. Úgyhogy...
De akkor ki fog óvni tavaly eredményeidnek miatt gyorsan?
Ne, ami a senki, tehát az elődöntős kiesés miatt senki nem fog. Igen, úgyhogy sajnos mi inkább azt kapjuk a srácok, mikor adjátok már le a szerződést, tehát nem úgy működik, hogy elénk teszik, hanem nyomtassuk még ki, és írjuk, és dobjuk be a postaládába a pálya mellé, szóval inkább nálunk ez az irány van.
Azért mertem tőled megkérdezni, mert annak idején emlékszem, hogy a Hurricanes-nél kiraktak olyan képeket, hogy Bencsics már újabb egy évre aláírt, és akkor volt egy kép, ahol szorongatsz egy tollat egy üres papír előtt.
Nem, azon volt szöveg, inkább az volt a jó, hogy nulla forint értékben írtam alá.
Akkor. Jó. Csak azért érdekes egyébként, mert Falid El Belali aláírt a szerződését az Angé csapatával, majd utána még ugyanaznap letartóztatták, miután nyilvánosan recskázott az utcán. Attila, neked erről mi a véleményed?
Szerintem Zoli bácsi a menedzsere. Más nem tudott eszembe.
Nem azt mondták, hogy alváson kapták.
Hát én is arra gondoltam. Esetleg még, nem, azt inkább nem.
Ez kezd érdekes lenni. Na, szóval, szerintem ebből a hülyeséggel búcsúzzunk. Örülök, hogy velünk voltatok. Nézzétek a Karantén Királyt, szombaton Cornelis Isti összecsapását, majd utána éjszaka nézzétek a UFC gálát, majd kedden újra Karantén Király, Cvitkovics Péter és Torgelle Sanyi összecsapásával, az is parádés lesz, és aztán utána még előtte egy kicsivel jövünk mi is újra. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy hallgattatok, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
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 A műsor a Béton partnere.